Ferenci Tamás biostatisztikussal Nagy Viktória Angelika beszélget a koronavírus vakcináról.
Ferenci Tamással a koronavírus vakcinákról fogunk beszélgetni, de először, ha kérhetem, ugye biostatisztikusként mutattam be, mesélj egy kicsit arról, hogy mit is jelent ez a foglalkozás, és hogy mivel foglalkozik.
Békeidőben én a biostatisztika címszó alatt alapvetően azzal foglalkozom, hogy a ma már rendelkezésre álló nagy mennyiségű adatokból, amit begyűjtünk betegekről, különböző kórokban, különböző kezelések mellett, hogyan lehet megbízható következtetéseket levonni. Elsősorban epidemiológiai kérdésekkel foglalkozom, olyanokra kell ezzel azt gondolni, hogy itt megállapítani azt, hogy bizonyos betegségek kiket érintenek jobban vagy kevésbé, hol fordul elő az ország területein belül jobban vagy kevésbé jól, melyik időszakokban van belőle több vagy kevés, milyen társbetegségek hajlamosítanak erre a betegségre, hogyan lehet előrejelezni a kimenetet, mondjuk, hogy szívinfarktus ki fog túlélni, vagy mennyi idő fog túlélni, milyen tényezők befolyásolják ezt. Ezek mind-mind olyan kérdések, amikre csak akkor tudunk választ adni, ha valamilyen statisztikailag megalapozott módszerrel nézünk rá a problémára. Az utóbbi hónapokban azonban sok más emberhez hasonlóan én is átvezényelődtem, és most egy járványügyi csoportban dolgozom, ahol a védekezéshez szükséges számításokban veszek.
Akkor beszéljünk a védőoltásokról, de először is hadd kérdezzem meg, hogy mi egészen pontosan a védőoltás, a vakcina, mi ellen véd? Én most a koronavírus elleni vakcinára gondolok.
Tehát alapvetően úgy általában is teljesen általánosságban elmondható a védőoltásokról, hogy az alapgondolat az nagyjából változatlan több száz évre visszamenőleg, csak a kivitelezés konkrét módszereit érnek el. Mert úgymond az alapgondolat az az, hogy kitegyük az ember immunrendszerét egy kórokozónak, vagy akár annak csak egy részletének, aminek hatására megtanulja az emberi immunrendszer, hogy hogyan kell az ellen védekezni. Ezért, ha újra összefut a kórokozóval, találkozik vele, akkor már tudni fogja, kész lesz neki ez a minta, hogy mit kell tenni, és nem fog megbetegedni, mert azonnal tud rá reagálni. De ehhez először át kell menni egy tanulási folyamaton. És a védőoltás nem más, mint ami ezt a tanulási folyamatot létrehozza. Persze azzal, ugye hozzátartozik a dolognak, legyen értelme, hogy közben nem az igazi betegséggel találkozik, hogy az igazi betegség tövődményeit elkerüljük, ezért kell legyengíteni a kórokozót. Ez volt a történetileg az első védőoltások, azok így indultak. Aztán később rájöttek, hogy még az se kell, hogy éljen benne a kórokozó, lehet előtt kórokozót is alkalmazni, sőt, még később arra is rájöttek, hogy elég a kórokozó egy kis részletét belerakni az oltásba, az is elég lesz ahhoz, hogy ezt a tanulási folyamatot elindítsa. Úgyhogy lényegében az összes védőoltás az ezen az alapelven nyugszik. A mostani koronavírus járvány az azért érdekes, mert van rengetegféle, több száz különböző próbálkozás, amik gyakorlatilag az összes létező ilyen technológiát lefedik, próbálkoznak ellene élő, de legyengített kórokozóval, próbálkoznak ellene előtt kórokozóval, próbálkoznak olyan védőoltással, mert a betegségnek csak egy részlete, ennek a vírusnak csak egy kis részlete van benne. És hát azért is érdekes, mert a legígéretesebbnek tűnő fejlesztések ebben a pillanatban, amit úgy tűnik, hogy a legnagyobb esélye fognak működni, azok mind kivétel nélkül olyan technológiát használnak, amivel nem létezik korábban széles körben használt törzskönyvezett emberi védőoltás. Tehát magyarul itt nem csak az lesz benne az újdonság, ha majd ezek sikerrel járnak, hogy konkrétan a koronavírus ellen lesz vakcinánk, hanem magának a technológiának is ez lesz az első, úgymond igazi éles demonstrációja, hogy működőképes.
Mit lehet tudni a jelenleg folyamatban lévő potenciális védőoltásokról? Melyik az, amelyik esetleg akár a közeljövőben az emberekhez juthat?
Hát az utóbbi egy-két hétben három nagy hír is volt. A nagy hír alatt most azt értem, hogy az immára nagyon nagy létszámú több tízezer főt bevonó kísérletekben a valódi, tényleges betegség elleni hatékonyság lemérésének az első részeredményei három vakcinánál jelentek meg, és mindhárom rendkívül biztató volt. Azt kell tudni ezekről, hogy mindhárom példa arra, amit az előbb mondtam, tehát, hogy a technológia is legalábbis emberi széleskörű védőoltásban korábban még nem használtak, más dolgokra igen. Mindegyik azt éri el, hogy a koronavírusnak van egy S-nek nevezett fehérjéje, amit úgy gondolunk, hogy a kritikus a védettség szempontjából, mert ha ez ellen immunisek vagyunk, tehát le tudjuk győzni ezt, tudunk reagálni erre a fehérjére, akkor védettek vagyunk magával a betegséggel szemben is. És mindhárom oltás azt éri el, hogy egy ügyes trükkel, az kicsit eltérnek a részletek, hogy pontosan hogyan, de az alapgondolat az az, hogy egy ügyes trükkel nem a fehérjét magát viszi be az emberi szervezetbe. A korábbi oltásokban ugye ez történt, van is más oltásban, tényleg csak beadjuk magát ezt, és akkor az emberi immunrendszer erre reagál, de ezek nem ezt csinálják, hanem elérik azt valamiféle trükkös megoldással, hogy az emberi szervezet maga gyártson le ilyen fehérjét, amit aztán az immunrendszer megismer, reagál rá, és átmegy ezen a bizonyos tanulási folyamaton, ami majd megvéd minket később a megbetegedésre szemben, ha aztán majd szembe jönne a koronavírus. Mindhárom vakcina, amiről hírek szóltak, azok ezen a technológián alapulnak, mondom csak a konkrét megoldás, vagy megvalósítás az, ami kicsit eltér. Azt lehet tudni, hogy mindegyikről nagyon impresszív hatásosságokról számoltak be, itt ilyen 90% fölötti számokról van szó. Annyit azért hozzátennék, csak kicsit az óvatosság kedvéért, hogy valamennyi esetben, mindhárom ilyen nagy hírnél, amit lehetett hallani, arról van szó, hogy ezek az eredmények még nincsenek a szakma szabályai szerinti közleményben leírva. Tehát itt praktikusan sajtóközleményekről beszélünk, amiről tudunk. Mert nem azt akarom sugallani, hogy ez nem igaz, de minden esetre részletek még nem állnak a tudományos közösség rendelkezésére, de mondjuk, amit tudunk, az nagyon biztató.
És ezt a hármat bemutatná, hogy melyik ez a három védőoltás?
Van az egyik, az oroszok kísérlete. Hát ez a legizgalmasabb a bizonyos szempontból, mert erről talán itt a magyar sajtóban is lehetett olvasni, hogy augusztus elején, 11-én, ha jól emlékszem, az oroszok törzskönyveztek. Egy vakcinát bejelentették, hogy nekik van egy, és le van gyártva, és lehet használni. Ami azért volt elég izgalmas, mert ezen a ponton még semmilyen információ nem jelent meg arról, hogy mit tud ez a védőoltás. Végül is szeptember legelején megjelent az első közlemény, ami bemutatta a vakcina kipróbásnak legelső kislétszámú fázisát. Tehát ilyen néhány kutat emberről beszélünk. Azóta elkezdték, szintén szeptemberben, elkezdtek egy nagyon nagy, ha jól említem, 40 ezer fős kutatást. Annak volt ez a bizonyos részeredmény, amit mondtam, hogy nagyon biztató 90% fölötti volt. De ugye az egy nagyon meredek helyzet, ha fogalmazhatok így, hogy a jelek szerint ők akkor törzskönyvezték ezt az oltásukat, amikor nemhogy az eredménye nem volt meg a nagy széleskörű vizsgálatnak, nemhogy részeredménye nem volt, de még csak el sem kezdték, ami elég húzós kérdéseket vett föl. Úgyhogy van egy kis, hogy milyen bizalmi deficit itt az orosz fejlesztők irányában. Én nem azt akarom mondani, hogy én azt feltételezném, hogy ők nem értenek hozzá, vagy nincs ebben tapasztalatuk, vagy direkt rosszat akarnak, semmiért nem feltételezek, de azt én magam is feltételezem, hogy egy olyan klímában dolgoznak ezek a kutatók, hogyha valami minden tudás és tapasztalat és jó szándék ellenére nem jól sül el, akkor az a legkevésbé tudjon kiderülni. Úgyhogy egy pici ilyen jellegű aggodalom van az orosz eredmények kapcsán, de hát erre is azt mondom, hogy várjuk a további híreket. Van a Pfizer nevű cég, illetve egy BNT, egy ilyen kis biotechnológiai vállalkozás közös akciója, talán ez az, amiről a legtöbbet lehetett hallani, szintén egy ilyen nagyon széles körű, több tízezer fős vizsgálatban jelent meg szintén 90%-os hatásosságról hír. Ők egy picit más technológiát alkalmaznak, mint az oroszok. Az oroszok úgynevezett vírusvektort használnak arra, hogy bejuttassák ezt a fehérje gyártási utasítást a Pfizer-ese mRNA-s, de az alapgondolatot is ugyanaz. És van a harmadik, a Moderna néven szokták emlegetni a cég, ami mögötte van. Ez a Pfizerhez nagyon hasonló technológiát használ, mondom, a trükkot is ugyanaz, bejuttatjuk a receptet, hogy kell legyártani a fehérjét, legyártja a szervezet saját maga, és az ellen kifejleszti az immunitást. Itt is egy több tízezer fős emlékként, itt 40 ezer fő fölötti kutatásról beszélünk, ami zajlik, és ennek pont pár nappal ezelőtt nagyon friss jött ki a, ha jól emlékszem, a 95%-osnak mondott hatásossági eredménye. Tehát erre is igaz az, mint az összes többi, ez nagyon impresszív, de az is igaz, hogy várjuk a részletet.
Arról esetleg van információ már, hogyha meglesznek-e a védőoltások, akkor kik fogják először megkapni? Tehát, hogy melyik országokba jutnak el először ezek a védőoltások?
Hát ez egy borzalmasan jó kérdés. Ugye egy két ellentétes tendencia is érzékelhető. Mert egyrészt van egy rettenetesen pozitív, nem tudom, kicsit patetikus, egy ilyen szívmelengető aspektus a dolognak, hogy egy hihetetlen nemzetközi összefogás valósult meg, ami hát az alapfeltétele volt annak, hogy ilyen gyorsasággal egyáltalán ilyen 90%-ról beszélni tudjuk. Hangsúlyozom, hogy mindig nagyon sok buktató van a dologban, de hogy egyáltalán itt tartunk, már az is elképesztő a dolog sebességét. És ennek sok minden van a hátterében, de az egyik, ami a hátterében van, az egy az a nemzetközi összefogás, ami megvalósult ennek a finanszírozásában, megvalósult a különböző koordinálást végző nemzetközi szervezetek tevékenységében. Tehát ez egyfelől nagyon pozitív. De másrészt ugye látszódik az is, hogy és hát ugye tavasszal sok ország szerezhetett ebben nagyon rossz tapasztalatokat, hogyha valamiből hiány volt, akkor a hirtelen mindenki el akarta saját magának kapkodni, és nagyjából nullába ment a szolidaritás működése és a szomszéd országok, vagy egyáltalán bárkinek a kisegítése, ha valami szűkösség mutat. És láthatólag készülnek az országok erre is, hogy rossz esetben másokon is átgyalogolva, de bebiztosítsák azt, hogy saját maguknak legyen. Hogy ennek pontosan mi lesz a végeredmény, hogy meglátjuk. Ugye itt is látszik egy ilyen szétszakadás, hogy a Pfizer-es vakcinára rengeteg, hogy mondjam, előrendelés van, de az is látszik, hogy a tehetős országokból. Európai Unió, Japán, Egyesült Államok, tehát az látszik, hogy ez elszakadt erre a frontra, az orosz vakcina meg elszakadt arra, hogy nem tudom, Indiában az most már akkor ott is van és használják, tehát az se lenne egy jó dolog, ha ez egy ellentétes ilyen szétszakadás lenne, hogy ilyen tehetőségi alapon, még rosszabb esetben ilyen ideológiai alapon megosztódna, hogy kihez mi jut el, de hát ezt azt mondom, ezt most egyre még ilyen kérdőjellel tudom mondani, a jövő zenélet, hogy pontosan mit
lesz. És arról lehet-e tudni valamit, hogyha az országok megkapják a védőoltást, így Magyarország is, akkor kik fogják ezeket a védőoltásokat megkapni?
Ez egy nagyon nagy kérdés először is. Két előkérdés van ahhoz, hogy erre válaszolni lehessen. Az egyik, hogy a védőoltások milyen tulajdonságai lesz. Mondok csak egy példát, két példát érzékeltetésként, hogy miről beszélek. Nagyon fontos kérdés, hogy időskorban milyen a hatásossága. Ez azért is kritikus, mert ugye a betegség maga, jól tudjuk, hogy a magas életkor a fölényesen legfontosabb kockázati tényező arra, hogy a kimenetel a súlyos, vagy még rosszabb esetben halálos legyen. Tehát az nagyon jó lenne, ha az oltás hatásos lenne az idősekben is. Ez nem egy nyilvánvaló kérdés, hangsúlyozom. Nagyon sok oltás van, ami sajnos nem annyira működik jól idősekben. Ugye az immunrendszer, szoktak ilyen öregedésről beszélni az immunrendszer esetében is, az együtt azt is jelenti, hogy az oltásra is kevésbé reagál. Tehát az nem nyilvánvaló, hogy működik-e. Van kutatás, ami külön megnézte idősökben is, és van már részeredmény, az egyébként nagyon biztató volt, de mondom, ez egy kérdés. Másik hatalmas kérdés, hogy a vakcina az csak az ellen véd, hogy én megbetegedjek, de attól még a betegséget elkaphatom, terjeszthetem másoknak, vagy azt is az ellen is jó hatásfokkal véd, hogy a fertőzést elkapjam és tovább tudjam adni. Ez nagyon nem mindegy, mert ha véd a betegség terjesztés ellen is, akkor például megtehetjük azt, még ha az idősekben nem is működik annyira jól, hogy a többieket beoltjuk, és az időseknek nem lesz kitől elkapniuk. Ezt szokták úgy hívni, hogy közösségi immunitás, vagy kicsit szerencsétlenem szóval nyáimmunitás. De ehhez kell, újra mondom, hogy az oltás nem csak a megbetegedés, hanem a megfertőződés ellen is védjen. Ez még egy nyitott kérdés. Tehát láthatja, hogy az, hogy ezekre a kérdésekre mi a válasz, ez alapvetően befolyásolja a stratégiát. Mert bizonyos esetben lehet, hogy az időseket kell gyorsan oltani, vagy elsősorban oltani, de lehet olyan kombinációs, az pont, hogy nem őket. Tehát ezeket muszáj lenne tudni ahhoz, hogy válaszoljunk. Azért annyit el tudok mondani, hogy erre léteznek a szakirodalomban régebb óta is különféle modellek. Magyarországon is foglalkoznak ezzel, az a kutatócsoport is, amiben én benne vagyok, az is foglalkozik ezzel, tehát annyit tudok mondani, hogy erre, hogy úgy olyan készülünk, mert az tényleg muszáj előzetesen valamilyen modellezéssel meghatározni, hogy kinek a beoltása az, amennyiben korlátozottan áll rendelkezésre az oltás, ami a legnagyobb hasznot hajtja. Ugye itt persze az is kérdés, hogy tényleg mennyire áll rendelkezésre korlátozottan. Van elég vakcina, akkor nem kell ezen gondolkozni. De nagyon könnyen előállhat. Abból szakadom, amit az előző kérdésre is válaszoltam, nagyon könnyen előállhat, hogy szűkösség lesz eleinte. Meg kell gondolni, hogy kitoltunk, és itt a célszűkvény az azt kell legyen, hogy úgy kell oltanunk, hogy ezzel a legnagyobb hasznot hajtjuk. Itt jöhetnek számításba, hogy meg kell védeni az időseket, meg kell védeni a társbetegséggel rendelkezőket, de újra mondom, ez nem feltétlenül az ő beoltásukat jelenti, nagyon könnyen jelentheti azoknak a beoltását is, vagy elsősorban, akiknek sok kontaktusuk van, és a terjesztés szempontjából kritikusak, vagy egészségügyi dolgozók például. Ezeket alaposan végig kell számolgatni, de azt gondolom, hogy a fővonalakról azt hiszem, hogy nagyjából annyit lehetek, amit elmondtam, de részleteket látni kell majd a válaszokat.
És arra esetleg van-e már kidolgozott eljárás, hogy ezeket a védőoltásokat majd hogyan kaphatjuk majd meg? Tehát, hogy házi orvostól, vagy milyen úton, módon?
Ennek a kérdésnek van egy ilyen mikroszkopikus része, amit ön is kérdezett, hogy most akkor ezt kiadja be, hol és mikor. Én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban ez most még tökéletesen érdektelen, mert ez egy technikai kivitelezési kérdés. De van egy aspektus, viszont nagyon lényeges most is. Egy kicsit makroszkopikusabban az egészet szemlélve, mert ugyanis bármilyen, nem tudom, banálisnak hangzik, de nem elhanyagolható, ha fogalmazott, hogy logisztikai kérdéseket vesz föl. Csak egyetlen példát megint itt el lehetne holnapig beszélni részletekre, de itt aztán inkább a jelenségre rá akarok csak mutatni. A három vakcina közül az egyiket minusz 70 fokon kell tárolni. És nem lehet túl sok ideig hűtés nélkül hagyni. Az nagyon nem nyilvánvaló kérdés, még a fejlett országokban sem. Hogy hogyan lehet ezt a minusz 70 fokos hűtési láncot fenntartani, úgy, hogy több 10 millió emberekhez eljusson. Lehet azt mondani, hogy hát ez egy, nem tudom, technikai vagy logisztikai kérdés, de ezen is muszáj gondolkozni, mert ez se lesz teljesen nyilvánvaló, vagy könnyen megoldható.
És ilyen pillanatban most a magyar kutatócsoportok min dolgoznak?
Hát nem tudok nyilatkozni általában a kutatócsoportokról, nem vagyok abban a pozícióban, meg nem rendelkezem azzal a tudással, de a sajátunkról azért tudok. Az a csoport, amelyen én is dolgozom, az elsősorban van egy ilyen epidemiológiai ága is, de a másik lába az egy nagyon idevágó dolog, mert az egy ilyen modellező alcsoport, és ahogy utaltam is rá korábban, például annak eldöntésében, hogy kit érdemes elsőként oltani, ha korlátozott mennyiségű oltásunk van, annak a a megválaszolására az egyik legjobb eszköz az az, ha csinálunk egy modellt, ami megmutatja, hogyha bizonyos embereket oltunk, mert korlátozott számú van is az elhasználjuk adott helyen, akkor milyen járványlefutás várható. Egy számítógépet kidobja még egy ilyen szimulációs eredet. Ami azért borzasztóan fontos, mert a valóságban nem tudunk próbálkozni. Azt el kell dönteni, hogy mit csinálunk, és nem tudunk, mint egy videójátékban elmenteni, aztán visszamenni, ha nem sikerül. Viszont ezek a modellek ez lehetővé teszik, hogy a számítógép előtt elpróbálgathassuk a lehetőséget. Mi történik, ha először az időseket oltjuk? Mi történik, ha először az egészségügyi dolgozókat oltjuk? Mi történik, ha először, és végig lehet az összes ilyen kombinációt nézni, vagy megosztani, hogy beoltjuk ebből annyit, abból annyit, és le tudjuk mindegyik rájátszani, hogy ekkor mi várható, akkor mi várható, akkor mi várható. És ilyen módon a számítógép előtt ülve előre ki tudjuk választani, mi az optimális megoldás, mert akkor érünk el a legnagyobb hasznosságot, akkor csökkentjük legjobban a betegség előfordulását, súlyosság, súlyos esetek előfordulását, halálozás előfordulását, stb. Ha így is így oltunk, és ezt ki tudjuk előre találni. Úgyhogy azon csak a saját nevünkben tudok nyilatkozni, de a csoportomban én dolgozom, az elsősorban most ezzel kezd foglalkozni, vagy kezd foglalkozni.
Még ugye nincs meg ez a koronavírus elleni védőoltás, addig ugye szinte minden orvos kiállt amellett, hogy nagyon fontos az influenza elleni védőoltás. Jelen pillanatban ez hogyan működik itthon Magyarországon? Hogyan juthatunk hozzá az influenza elleni védőoltáshoz, és ön szerint miért fontos ez, hogy ezt megkapjuk?
Ugye a klasszikus leosztás az volt Magyarországon, hogy voltak az úgynevezett kockázati csoportok, akik ingyen juthattak védőoltáshoz. El kellett menni a házi orvoshoz, mondani, hogy én szeretnék ilyet, és kaptak. És erre az állam mindig, ez nem tudom, sok évtizede így van, megrendelt egy nagyon adag kultúranyagot, hogy le legyen fedve azok, akik kérik maguknak. Na most ebből minden évben az volt a sztori, ez aki benne volt ebben, az mindig úgy, nem tudom, márciusban, áprilisban, amikor véget ért az influenza szezon, akkor évről évre ismétlően meghallgathatta, hogy hány százezer oltóanyagot kell megsemmisíteni, mert nem használták föl. Tehát még azok sem adatták be maguknak, és mondom, lényeges számokban, akik egyébként ingyenesen jogosultak lettek volna. Ez egyrészt volt mindig is, és emellett megjelent az utóbbi, nem tudom, mondjuk évtizedben egyre jobban, hogy ha az ember nem is tartozik semmilyen ilyen csoportba, és nem jogosult rá ingyen, azért ő még bevehet és behet influenzáni védőoltást. Én kell hozzá persze recepte, elzarándokat a házi orvoshoz, feliratja magának, és kiváltja és beadja a házi. Ő is ebben ráadásul nem csak a klasszikus magyar gyártású influenza oltás volt, hanem megjelentek egyre újabb és többféle nyugati oltóanyag is. Na most ez annyiban módosult az idei évre, hogy ugye a bejelentés szerint mindenki ingyen jogosult rá, tehát megszűnt ez a limitáció, hogy nekem ilyen-olyan krónikus betegnek, vagy nem tudom minek kell lenni, ami persze értelemszerűen megdobta azt, hogy hány oltásra van szükség, vélhetően. A feltéve, hogy az emberek ténylegesen be is adatják maguknak. Úgyhogy ennek megfelelően kialakult itt is egy ilyen szűkösség, amivel a magyar gyártás, mert újra mondom, ez egy hazai, ez az utolsó megmaradt oltás, amit a hazai viszonylatokban gyártunk, tehát magyar gyártóbázison készül, ez egyetlen ilyen. Az nekiállt, és most ebben a pillanatban is készíti, hogy ezzel az igényel megpróbáljon lépést tartani. Ez zajlik ebben a pillanatban, és tehát ha valaki, ezt csak azért mondtam el, hogyha valaki felhívja a házi orvosát, és azt mondja, hogy ő szeretne magának influenza oltást, és azt mondja, hogy hát tessék még várni, akkor annak éppen ez a magyarázata. Reméljük persze, hogy sikerül annyira felfuttatni a termelést, hogy az nem áll elő, hogy valaki a szeretne, de nem jut neki. Mondom, ez talán azért biztos, hogy bennem ez tényleg itt házon belül jár. Na most emellett megmaradt persze az is, hogy nagyon limitáltan, ugye nem csak Magyarországon ugrott meg az influenza oltás elleni kereslet, nagyon limitáltan van nyugati is, amiből hát talán ugye a kérdés is erre akart félig meddig lyukadni. A legnagyobb probléma az abból a bizonyos oltóanyagból lett, ami azért volt érdekes, mert lehetett olyan csoportoknak is adni, akiknek a magyart nem. a magyar vakcina alkalmazási előírásai szerint bizonyos életkor alatt nem lehet beadni, a másikat viszont igen. Na most egy bizonyos súlyosan beteg gyermeket például csak azt kaphatnák meg, aminek az lett az eredménye, hogy a kormány lefoglalta az ebből rendelkezésre álló készleteket, hogy ne az legyen, hogy elkapkodja, aki gondolja, függetlenül attól, hogy neki ténylegesen csak az lenne jó, vagy a magyar is, azért, hogy ami nagyon szűkösen abból van, az tényleg azt kaphassa meg, aki viszont olyan értelemben muszáj, hogy azt kapja, hogy a másik nem adható neki. Úgyhogy gyakorlatilag annak nulla az esély, hogy valaki ebből az alternatívból szerezzen, viszont újra mondom, a magyar gyártás az remélhetőleg fedezni fogja a szokásos igényeket.
És miért fontos most ebben az időszakban, hogy igényeljük ezt az oltást?
Itt alapvetően két szempont van. Egy egyéni, meg egy társadalmi szintű. Az egyéni szintű szempont az persze az, hogy nem lenne jó, ha az ember most még elkapná az influenzát is. Na de az nem tudom idézni az erre vonatkozó orvosi szakirodalmat, hogy pontosan mi történik akkor, ha valaki egyszerre kapja el az influenzát is, meg a koronavírus is, de láthatatlanban biztos, hogy benne semmi jó. De azért most őszintén szólva ennek a valószínűsége nagyon csekély, hogy pont abban a két hétben, amíg ő influenzás, pont akkor még elkapja a koronavírus is, azért nem túl sokan lennének egyébként sem, de ebből ezt akarom elbagatellizálni, tehát biztos, hogy az egy nagyon nem jó helyzet lenne, ha mégis beszövetkezik, és akkor ennek a valóságot lehet csökkenteni. De talán itt még fontosabb a társadalmi kérdés, hogy ugye azt nagyon jól látjuk, pont most Magyarországon ez azt hiszem túl sok magyarázatot nem igényel, hogy a koronavírusnál egy nagyon kritikus kérdés vagy probléma az egészségügyi ellátórendszer terhelése. És tavasszal, mondtam, hogy most Magyarországon is sajnos egyébben kezdjük látni, tavasszal nyugati példákat nem sorolom, ott sajnos nagyon szépen látom. Na most, ilyen szempontból viszont talán még fontosabb ez az egész influenzaoltásos történet, mert ha ki lesz feszítve a rendszer, és hát az elég erősen afelé nem csak, hogy haladunk, hanem már lassan most ott tartunk, akkor azt nagyon jó lenne megspórolni, hogy még belejöjjenek az influenza miatt lázas, nem tudom, mit csináló betegek, akiket ráadásul nem is lesz könnyű első pillanatra legalábbis elkülöníteni attól, mert az abban egy ilyen légúti korság, egy halom beteg lesz, akit nem lehet nyilvánvalóan eldönteni, hogy melyik baja van. És akkor őket ráadásul még tesztelni is kell, tehát egy halom olyan kapacitást használ, amit most nagyon jó lenne a lehető legjobban szabadon tartani. Tehát talán ilyen értelemben a fontosabb, még fontosabb motiváció annak, hogy miért ajánlják erősen a influenza elleni oltást.
Köszönöm szépen Ferenczi Tamás biostatisztikusnak, hogy itt volt velünk, és megosztotta gondolatait és tudását a koronavírus vakcinával kapcsolatban.
Köszönöm szépen, én is, viszont hallásra.
Nagy Viktória Angelika beszélgetését hallhatták Ferenczi Tamás biostatisztikussal a koronavírus vakcináról.